lévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjében már a kijelölt szakaszunk Ezékiel könyvének a 37. fejezetében az első 14 versben található. Így szól hozzánk Isten szent igéje Ezékiel könyve 37. fejezetéből. Lőd én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett közös körül, és imé felette sok volt a völgy színén, és imé igen megszáradtak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nékem, profétálj a tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek, imé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bővel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolva volt nékem, és mikor profétáltam, lett zúgás, és imé zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és imé inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amit parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondta nékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza, kivé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért profétálj, és mondjad nékik, így szól az Úristen, imé megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Kedves gyülekezet, pár évvel ezelőtt Izraelben jártunk talán családdal együtt, pár év át, az már lehet másfél évtizede, és éppen azon a napon voltunk ott, amikor az elesett katonák emlék napja volt, és valaki fölállt, és ezt a szakaszt olvasta fel, az elesettek völgyéből szóló gyönyörű szép bibliai szakaszt. Mert olyan nehéz egyrészt elfogadni, hogy valakiket elveszítettünk, és olyan könyörtelen a halál, olyan visszafordíthatatlan az az üzenet, ami a lebomló szervezetből felénk árad. Húsvét körül is, egy héttel húsvét után éppen a Quasimodo geríti a ma született csecsemőkről szóló, vagy arra emlékeztető vasárnapon nehezen jön a szánkra a szó, hogy az új életről, az új kezdetről, vagy a győzelmes folytatásról beszéljünk. De nem véletlenül van húsvét utáni vasárnapon napirenden ez az üzenet, és nem véletlen a Bibliában ez a szakasz, a zsidó testvéreink ennek a fejezetnek az alapján vannak a feltámadás hitén. Jézus más valamire hivatkozik, amikor szaduceusok megpróbálják őt csapdába csalni, ő arra alapítja a feltámadásról és az örök életről szóló üzenetét, hogy Isten úgy beszél önmagáról, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéről, akik nem halott, elmúlt, lejárt történetű személyek, hanem mint akik élnek Istennek, és aki Istennek él, az nem az ő gondolataiban él, emlékként él, hanem a valóságban él, és ez akkor is igaz, hogyha a mi földhöz ragadt szemléletünk, gondolatvilágunk nehezen fogadja be ezt az üzenetet. Mi ennek a bibliai szakasznak az előzménye? Valamikor az időszámításuk előtt az 590-es években, jó régen, időszámításuk előtt, bő 600 évvel, Jeruzsálemet Nabukodonozor megtámadta, az ő neve ismert valamennyiünk, előtt nem csak a Nabukóból, hanem a Bibliából is, hisz bibliaolvasó emberek vagyunk. De ha el is hurcolt némelyeket ez a hatalmas király, sokan otthon maradtak mégis, a féle pápkormányok próbálták az otthon maradottak életét valamiképpen szervezni, hűbéresei voltak ennek a hatalmas királynak, majd utódainak, és aztán ezt már Jeremiás próféta könyvéből és történeteiből is tudjuk, megpróbálták tágítani a határaikat, és hiába mondta a próféta, hogy értelmetlen ez a hősködés, rossz politika az, amit választanak, Egyiptom felé fordulnak, amely harcban áll a másik hatalmas birodalommal, csendben kellene most maradni függetlenül attól, hogy milyen szívük vágya, nem hallgattak rá. Az eredmény az, hogy végül elesik Jeruzsálem is, nagyjából ebben az időben, amikor ezt a fejezetet írja kint a fogságban Ezékiel, aki még Izraelben született, de aki aztán egyéb foglyokkal együtt a győztes birodalom távoli sarkába került, és a hír eljött a szegény számüzetésben lévő zsidókhoz, időszámítás előtt 587-ben elesett Jeruzsálem, és érthető módon mindenki nagyon-nagyon megrendült, elkeseredett, és elhangzanak azok a mondatok, amit a próféta fel is idéz. Elszáradtak a mi csontjaink, elveszett a mi reménységünk, kivágattattuk. Mert amíg ez nem következett be, ez a csapás, amíg hát Jeruzsálem, amíg a szentély megvolt, mindenki azt gondolta, hogy jó, letelik a büntetés, aztán megyünk haza, felépítjük a lerombolt házakat, visszaültetjük a szőlőt, virágokat, gyümölcsfákat és egyedeket, és minden ott folytatódik, ahol abban hagytuk. De elesett Jeruzsálem, oda az Úr háza kivágottattunk, elszáradtunk, vége mindennek. És most megemlíthetjük ezt, azután egy kicsit eltávolodunk a konkrét üzenettől, illetve a konkrét személyeknek szóló üzenettől, a magunk számára próbáljuk meg a benne lévő üzeneteket el és felfogni. Tehát szólt ez ott akkor Izrael népének, és szólt 20 évszázadon át a diaszpórában, a szétszóratásban, szólt Egyiptomban a szabadulás előtt, ennek az ünnepe is itt van a közelmúltban mögöttünk, Pészaknak az időszakára gondolok, hogy Isten megígérte a reparációt, a feltámadást, a helyreállítást, és amit ő megígér, azt nem vonja vissza. Az Isten ígéretei nem változnak meg akkor sem, ha mi hitetlenkedünk. Így mondja az ige, hogy ha mi hitetlenkednénk is, ő mi marad? Tehát nem a mi hitünkön múlik a dolog, hanem az igazmondó Isten ígéretén, és ezért nem baj, ha használjuk a hitet arra, amire Isten adta, egy sokkal tágabb értelemben, mint ahogy a mindennapi életben élünk vele, hiszen a hit eszközével meg tudunk erősödni az Úr ígéreteiben, és felhasználhat bennünket mások vigasztalására is, az ígéretek ébren tartására, és aztán majd a helyreállításra is. És igen, Isten ígéretei az ő választott népének, Izrael feltámadásáról, befeljesített ígéretek még akkor is, hogyha nem úgy, és abban a teljességben jött el a béke, a helyreállítás, az új Izrael, ahogy ezt sokan vallásos szívvel várták, és talán még várat a teljes beteljesülés, de nem fog Isten ezzel sem elmaradni. De most egy kicsit a konkrét történettől vonatkoztassunk el, hiszen Isten igéje a konkrét üzeneten túl, az érintettekhez szóló üzeneten túl minden Biblia olvasó embernek is szól, és mi most a minden Biblia olvasó ember kategóriájában vesszük kezünkben a történetet, tekintünk Isten népére, mint példára, mint az üzenet hordozó, a kijelentést hordozó, Isten áldotta népre, és így tekintünk végig most ezen a fejezeten. Az Úr keze volt rajta, mondja a próféta, négy ilyen látomás található ebben a könyvben, mindig így kezdődik, rám nehezedett az Úrnak keze, ez a keze volt én rajtam, ez ezt jelenti. Vagyis prófétának lenni az egy megterhelő állapotot jelent, az Úr keze rám nehezedik, jó nehéz ez a kéz. Ismerjük a kritikus szülők kezének súlyát, pedagógusok kezének súlyát, tehát ha valakire úgy ránehezedik egy kéz, akkor annak el kell gondolkoznia azon, hogy mit is akar a kéz mozgatója, egy tulajdonosa. Az Úr keze ránehezedett a prófétára, és így is meg lehet fogalmazni azt, hogy nagyon bántotta őt mindaz, ami történt. Nem volt közömbös számára, nem fogadta el a divatos magyarázatokat, nem gondolta úgy, hogy ott távol Jeruzsálemben is birkózzanak meg a problémával, nekünk is elég bajunk van itt, és hát itt is koncentráljunk a hétköznapi legszükségesebb dolgokra, bőven elég az is, nem kell nekünk mélyebbre mennünk, kicsit haragszunk is az Úrra, aki megengedte, hogy milyen messzire kerüljünk. Hát tényleg olyan nagy volt a mi bűnünk, hogy ilyen messzire kellett bennünket repíteni, és a büntetésnek ilyen nagy mély útjait kell bejárnunk. Nem nehezedett az Úrnak keze, és a lélek kivitt engem a völgynek közepébe. Ez nem biztos, hogy Tel Aviv mellett volt, mármint a mostani, vagy az ottani Tel Aviv mellett, aztán később Izraelben is létesült egy Tel Aviv, a kettő egymástól távol van. Ez a csontokkal teli völgy, amiben lélek által elvitetett a proféta, ez valószínűleg Izraelben volt valamelyik csatatér. Valamelyik csatatér, ahol tehetetlenül maradtak a testek. Eszembe jutott Jézus is, akit a lélek vitt ki a pusztába, ahol 40 napig böjtölt. a pusztában, ahol azt mondja az írás, hogy vadállatokkal volt együtt, és a sátán kísértette. A proféta, aki sokkal mélyebbre lát, és jobban ránehezedik az Úrnak keze, tudja, miről van szó, világosan látja a maga körül szétszórt csontokban azt a fajta ítéletet, történést, ami szinte reménytelenné teszi a jövőt. És elviszi a lélek körös körül, mint egy helikopterrel, megtekinti felülről az egész völgyet, és megállapítja, hogy igen sok, és nagyon megszáradtak. Szóval nem frissen elesettek, akikről így innen fentről, ahol a lélek hordozza a profétát, nem lehet megállapítani, hogy nem egy nagy majális-e, ahol éppen az emberek a fűben kicsit megittasodva alszanak. Ez is lehet. Hanem csontok azonosíthatatlan, szétszórt tetemek, sok száraz csont fehérlik körös körül. És akkor az Úr kérdez. Az Úr kérdez, aki a feleletet tudja, az Úr azt kérdezi, hogy mit gondolsz, vajon megelevenedhetnek-e ezek a tetemek? Mit gondolsz? Sokat gondolkozol a saját testeden, amikor az majd száraz csontokban azonosítható legfeljebb. Vajon megelevenedik-e olyan szép jobbnak a bizonyságtétele, nagyon keserű, nehéz próbatétel alatt mondja ki, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Nem is a csontjai, hanem a por felett. Nagyon hosszú idő telik el, mire a csontok elporlatnak, hiszen egészen a távoli ókorból és nem csak bebarzsamozott múmiák csontjai megmaradnak. De tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Milyen nagy hit kell ehhez, bizalom a Teremtő Istenben, és ezt mondja Ezékiel is, Uram Isten, ezt te tudod. Nem csak arról van szó, hogy elhárítom magamtól a feleletet, mert én ezt nem tudom, hanem van ebben már valami hit is. Uram, ezt te tudod, ez a te asztalod, a te kompetenciád. És ebben a kijelentésben benne van az is, hogy olyasmiről nem akarok bölcseltetni, amit nem tudok. Nem tudhatom ezeket a dolgokat. Bizonyos dolgokat tudhatok róla. Körülbelül azt, amit látok, azt tudom, hogy a földi élet néhány évtized után, ha az ember így élhet, kibontakozó teljes életet, véget ér, és elkezd lebomlani újra a szervezet a földben, vagy a kriptában, bárhol, bocsánat, hogy ilyen részletességgel beszélek, de muszáj az ige alapján, ezt tudom. Mikor Jézus megáll néhány nappal Lázár halála után a temetőben a gyászoló testvérekkel, és azt mondja, hogy nyissátok ki a sírt, akkor rögtön azt kezdik mondani, amit tudnak. Uram, ne nyissuk ki, mert már szaga van, tudjuk, érezzük. Tehát van a fizikának egy olyan része, amit mi tudunk, látunk, de arról, hogy megélednek-e, erről nem tudunk, hanem erről te tudsz egyedül, Uram. És mi azt valljuk meg, hogy vannak dolgok, amelyek nem a mi tapasztalatunktól függnek, amelyeket nem tudunk irányítani. Mint az Isten sem tudjuk irányítani, mint hogy abba se tudtunk igazán beleszólni, hogy legyünk vagy ne legyünk. Aztán egy idő múlva természetesen hozzá kellett szólnunk az életünkhöz, mert ezt el is várta tőlünk az Úr, de van egy pont, amit túl csak te tudod, Uram, hogy megelevenedhetnek-e ezek a tetemek, és akkor én nem kezdek vitát veled, nem akarok neked fizika leckét, vagy fizika órát tartani, biológia órát tartani. Nem akarom azt mondani, hogy mert én nem tudok bizonyos dolgokat, megvalósítani, akkor azt az Isten sem tudja. Te Isten sok mindent tud, amit mi nem tudunk. Isten sok mindent megvalósíthat, és ahol nekünk, mondta egyszer valaki szellemesen, egy útunk sincs, ott Istennek még legalább 100 útja van. Elfogadjuk. Ő mindent. Uram, Isten, te tudod. És talán ez az első fontos ügy, aminél itt megállhatunk, és ami hánykolódó lelkünk nagy kérdéseit, hogy mi van azután. Ezt belecsomagolhatjuk ebbe a hívő mondatba, Uram, te tudod. És aki életemben sem voltál ellenségem, aki azt mondod önmagadról, hogy örökkivaló szeretettel szerettél, aki magad vagy a szeretet, és úgy szeretted ezt a világot, hogy egy szülött fiad adtad, és ebben az üzenetben benne van az, hogy sosem volt más viszonyod a világhoz, ebben benne van annak a megvallása, hogy te tudod, és amit te tudsz, azt akarod is. Igen. Megelevenedhetnek ezek a te temek, Uram, te tudod, és én a te kezedbe teszem ezt az egész ügyet, ahogy Jézus befejezi a kereszten, Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet, mert te tudod, én nem tudom, én hiszem, te tudod, és én ezt az ügyet most átadom neked. És aztán másodszor. Azt mondja az Úr, hogy jó, hát akkor kezdj el profétálni a tetemek felől, és ezt mondjad. Ti megszállat tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. És itt megint ütközik a profétának, az embernek a tapasztalata az Úrnak az akaratával. Hát mit mondjak? Idegekről, dobhártyáról, agytevékenységről, és egyebekről tudok, Uram. És hát gépekről is tudok, magnetofonról, és most már sokkal rafináltabb gépekről, amelyeknek ha szólunk, akkor erre reagálnak, fölveszik. Villog az a kis zöld vagy piros szemecske, és ezt mutatja, van amelyiken még izgalmasabb kis hullámok is keletkeznek, és ez jelzi, hogy fogta a szerkezet azt, amit én mondtam. De hát beszélhetek én úgy, mint Hamlet egy koponyával a kezében, lét, nem lét, ez itt a kérdés, ez az örök kérdés. Igen. Hát szólhatok én ezeknek a tetemeknek? És hát ugyan nincs itt ez a kérdés, de mégis belehalljuk ebbe a vért párbeszédbe Istennek azt az akaratát megint csak, hogy ne tanítsuk meg most azt a fizikának a hangtannal összefüggő részével teremtő örökkévaló Istent, hanem a tapasztalatot félretéve, a kísérletező embernek a kíváncsiságával és izgalmával, aki a lehetetlennek engedelmeskedik akkor, amikor elindul egy úton, amit más még nem járt. Ez is a hitnek az útja. Kezdj el beszélni, mert a beszédben hatalmas dolog, hatalmas lehetőség van az igében. Éppen a napokban volt az útmutató egyik igéje, Ezékiel könyvének a harmadik részéből, ugyanezzel a problémával kapcsolatban, az, amikor Pétán pénteken éppen, akkor azt mondja az Úr, hogy Ezékielnek a Tel Aviv környékén lévő foglyok között emberi fia őrálló laktal, akint téged Izrael háldának, hogyha szót hallasz, számolj, ízd meg őket az én nevemben. Szólj nekik, és ha meghallják, amit mondasz, megtérnek, akkor megértik, hogy nem kívánom a meghalónak a halálát, Ha nem szólsz, akkor esetleg elvesznek, de a végüket a te kezedből kérem számon. És megint megálltam e fölött a gondolat fölött, hogy igen, nem mindenki számára olyan nyilvánvaló a szóban rejlő üzenet. Nem akármilyen szóban, persze. Ez az ítő szó, amiről itt szó van, ez az Istentől kapott szó, a kijelentésnek a szava. Ez az, ami megindíthat bennünket a gondolkodásnak egy bizonyos útján. Mindenki tudja, hogy az újság is befolyásol bennünket. A számunkra fontos emberek véleménye. X azt mondta. A tévében is azt mondták, szoktuk mondani, és nem lehet, hogy mi nem, de van, akik mondja. X politikus is mondta. És akkor azt gondoljuk, hogy ez biztos igaz, más meg azt gondolja, hogy biztos nem igaz, ha politikus mondta. De most ebben nem megyünk bele, mert lehet igaz akkor is, hogyha egy politikus mondott valamit. De a szónak ez a felelőssége, ami nem ennyi, mert Isten mondta azt, hogy szólj, a többi lehet, hogy fecsegő is. Mert kellemes dolog beszélgetni, leírni, felidézni a múltat, erről arról véleményt nyilvánítani, meghallgatni mások véleményét is. De mi van akkor, ha az Úr azt mondja, hogy ő rálólattalak, és tessék szólni, kiáltani. És nem akarom azt hallani, hogy úgysem fognak rám hallani. De azért mi mondjuk, mert Mózes is mondta. Mindig beszéljek, nem hallgatnak rám, nincs becsületem előttük. De ha Isten mondta, még ha dadogsz is, még ha beszédhibás vagy is, mondja Mózesnek, tessék elmondani ezt az egyszerű mondatot a fáraónak, hogy engedd el az én népemet. És most visszatérve ide a mi szakaszunkhoz, ha az Úr mondta, hogy prófétálj a te temek felől, akkor tessék elmondani az üzenetet. Előre szaladok, és azt mondom, hogy a tetemeknek szóló üzenet, az élőknek szóló üzenet volt. Majd a tetemekkel Isten fog szót érteni, szólni fog nekik. Itt van elrejtve, írják ki zsidó testvéreink a sírkőre, addig, amíg Isten nem szólítja. Mert Isten teremtő szava újra megelevenítheti a tetemeket, ez csak ő rajta múlik, és megint csak aláhúzzuk, hogy Uram, te tudod, mi alázattal bevalljuk, hogy ahogy magunktól való kétségbe esett kiáltásaink, amellyel megkérdezzük, hogy miért hagytál itt engem? Hányszor hallottam én is temetésen a kétségbe esett keserű szemrehányást. Miért hagytál itt? Gyere vissza, és egyéb dolgok, ezek nem hatnak, mert ezek a mi emberi szavaink. De az Úr mondta, hogy szólítsd meg a tetemeket, hogy beszélj, mondd a feltámadás és örök élet igényét. Igen, megvallom, én sem jutottam ezen túl, hogy Uram, nem tudod, én nem tudom elképzelni. Csak annak alapján, ami a szent igében van, hogy mi lesz azután, hogy lesz-e azután valami, sokszor elmondtam, most is megemlítem, hogy nem érezném becsapottnak magam akkor se, ha nem lenne feltámadás és élet. Tehát nem arról van szó, hogy félek az elmúlástól, nyilván nem fáj az elmúlás, mit tudom én persze, mert erről nincs még tapasztalatom, de nem lehet, hogyha ez az idegek kérdése, a testnek a kérdése, az anyagnak a kérdése, akkor az elmúlás után a fájdalom is eltűnik. Nem a fájdalomtól félünk, sem részletezem újra a dolgot, de nem bízom ezt az én tapasztalataimra és gondolataimra, hanem azt mondom, hogy Uram, te tudod, és az Úr azzal folytatja a párbeszédünket, hogy akkor te pedig prófétálj a tetemek felől, akkor én elmondom azt, amit Jézus mond János evangélium a 5. részének a 28. versében például, hogy eljön az idő, amikor azok, akik a sírban, a koporsóban vannak, meghallják az ember fiának a hangját, és kijönnek. És én erről beszélek, és nem azzal a fenyegetéssel, hogy jó lesz vigyázni, mert nincs befejezve a történet a halállal se. Ez is igaz. Hogy azután jön az életnek a monitorozása, egy mai kifejezést használ, mi történt. Igaz, erről azt mondja az írás, hogy meg akar jutalmazni azt szerint, amit a testben cselekedtünk, igen, hiszen jutalmazni akar, és a legkisebb dolgot, az egy pohár vizet, a tanítvány nevében adott egy pohár vizet sem felejti el. De ennek az idő, és ez most van, mondja Jézus, hogyha a koporsóban lévők hallják az Isten hangját. Én ezt el kell, hogy mondjam. Hogy halljátok meg ti elszáradt tettemek az Úr beszédét. Isten nyilatkozott erről. Nem én mondom. Mert én egy vagyok a tapasztalattal rendelkező vagy nem rendelkező emberek közül. Ha halljátok meg az Úr beszédét, azért, aki ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ezért a hitünk nem a feltámadásban van, hanem az Úrban, aki ezt a beszédet, ezt az üzenetet hagyta iránk. És most végignézi a próféta, hogy az Istentől kapott kijelentés elhangzása után hogyan válik az ige, az isteni ígéret életté. Elkezdenek összegyűlni a csontok, szétszórt csontok a mező különböző helyéről, és mindegyik csont megy a maga teteméhez, mondja az ige. Minden testnek a maga életét adja a feltámadásban az Úr. Minden test a saját életében teljesedik ki. Nem költözünk, nem keveredünk, nem költözünk egyik testből a másikba. Egybe mentek a tetemek, nagyon érdekes nyelvtani dolog, úgy jött itt több kommentár a figyelmet, hogy ez az egymáshoz húztak a különböző részek itt a nőnemet és a hímnemet keveri az ige. Teljesen rendben a kettőségünk újra egyé válik itt a csontoknak a mezején, nagyon kedves spirituálé, ami semmi másról nem szól, végig kocogtatnak különböző hangokat, és azt éneklik, végig mondják ezt a 250 vagy 60 csontot, amiből az ember fölépül, hogy megy a kis új perc, a középső új perchez, megy a boka, a lábfejhez, megy a tért kalácsa, a csípcsonthoz, és így tovább koponya csontokat végig mondják, kocogtatnak közben. Semmi másról nem szól az ének, csak erről, hogy jönnek. Mindegyik csont a maga kapcsolódó helyéhez, és lesz egy egység belőle. Ahogy az apostol a gyülekezetről is beszél. Különböző porcikák vagyunk, és együvé tartozunk, és mindenki a maga kapcsolódási pontján illeszkedik a nagy szervezethez, és nem lehet felcserélni, még tréfásan mondja is azt a Biblia, hogyha minden kéz lenne, hol lenne akkor a láb. Tehát mindenki menjen a maga helyére, mert ott egyedülállóan tökéletes és nélkülözhetetlen. De ez az egység még nem élő egység, ezzel folytatja itt Ezékiel a maga tapasztalatainak a bemutatását. És azt mondja az Úr a profétának, hogy ez idáig csak anyag, csont, hús, inak, bőr, látszatra valóság, látszatra egység, de menjünk túl a látszaton. Ó, mennyi látszat közösség van amelyben a maguk helyén illeszkednek össze a különböző csontocskák, porcikák, és még sincs benne lélek. És nem értjük, hogy mi a baj. A baj az, hogy külsőleg minden a helyén, de nincsen benne az Isten megelevenítő szelleme, és ezért te rófét állj a lélek felől. Nem te lehelsz belé élő lelket. A programok, amiket csinálsz, nem ezek, hogy együtt vagyunk, hogy holnap itt koncert lesz, Felegi Ádám fog jönni és játszani, nekünk biztos nagy zenei élmény lesz. Ez egy fontos dolog, de nem ez a lélek. És nem azok a nélkülözhetetlen és jó dolgok, aminek örülünk, amit megélünk, mindenki tudja a helyét. Mikor bejöttem, örömmel láttam, hogy égnek a gyertyák, hogy Péter viszi ki az elhervott virágokat, hogy mindenre van szemünk, és gondolunk ezekre a dolgokra. A porcikák működnek, mindenki teszi azt, amit fontosnak, dolgok, ismert fel, és ez nagyon jó. De hol a lélek? Hol a lélek? Hol a lélek? Ez a nagy kérdés. Ó, annyi minden van, áldozatok rendje, a kedves Jeruzsálem, belehalunk a gondolatba, ha lélekben föllétkedünk a grádicsokon, és elmondjuk a grádicsok énekeit, és gyönyörködünk gondolatban is Jeruzsálemben, érezzük a Hermon harmatját, annak csöpögését, és akkor a közben a főpap szakála is megképződik előttük, amin folyik alá a felkenet és olaj, és itt tovább belehalunk a gondolatba, és minden a helyén, csodálatos, aki van ezt találva, de hol a lélek? Hol a lélek? Valamivel egybeszedettebbnek, valóságosabbnak tűnik így, bőrrel, innal, hússal, de hol a lélek? És te csak azt mondd ki, hogy jöjj elő, lélek. Te csak mondd ki azt, hogy mindez megint csak az Istennek a szellemétől függ. Te csak mondd ki, hogy ahogy a teremtésnél az örökkévaló összerakta a föld alkotó elemeiből az embert, a testet, és ez csak egy bólem volt egészen addig, amíg belé nem leherte az ő leheletét, hogy a test mindarról árulkodik, ami ezen a földön van, egyetlen egy kis részecske sincs, ami valahonnan, másonnan, a világűrből való lenne, amit ne lehetne megtalálni ezen a földön. Nincs az emberben semmi, csak a lélek, amit Isten lehel belé, és vannak persze olyanok, akik ezt megpróbálják megint csak a fizikával kapcsolatba hozni, és így már valószínűleg olyasmit is, hogy amikor meghal valaki, rögtön 20 dekával könnyebb lesz. Azt hiszem 20 dekával, vagy kettővel, tök mindegy, mintha ez lenne a léleknek a súlya, hogy ez kiszáll belőlünk, és akkor rögtön 20 dekával kevesebbek vagyunk. Szerintem ez hogy derül ki, hogy valakit mérlegre fektettek, mikor haldoklott a lépés előtte, azzal a elképzeléssel, hogy majd közben utána elhívatkozzanak, nem hiszik ebben igazán. De egy biztos, hogy az Isten lehelete nélkül mindez csak egy biológiai halmaz, egy massza, minden a helyén, de működőképesség azáltal lesz, ha a négyszerek felől előjön a lélek, és beleállad a megölöttekbe, és azok megélednek. És így történik. Lábára áll a nagy sokaság felette, nagy sebek, és akkor jön a konfúzió. Igen, ezek Izrael háza. Ezt mondjátok, elszáradtak a mi csontjaink, elveszett a mi reménységünk, kivágattattunk, vérvényesen elvesztünk, mert megint csak az ítéletet is a magunk kezébe veszük, és azt mondjuk, hogy olyan súlyosak az én vétkeim, olyan meg az én eltávolodásom az úttól, annyira összerakhatatlan az én egységem, hogy Nincs reménység arra, hogy isteni módon funkcionáljon ez az egység. De kell profétálni Istennek embere, és ha nem is hasonlíthatom magam Ezékielhez. Ez volt ma délelőtt az én dolgom, hogy beszéljek nektek erről. Isten ezt üzeni, imént megnyitom sírjaitokat, kihozlak titeket most, és akkor majd, abban a megrendítő pillanatban is, én népen vagytok, és Isten nem voltak, hanem élőkben gondolkodik, beviszlek titeket a ti földetekre, ez meg nem földrajz, vagy a többi nem biológia és fizika, hanem helyetekre állítalak, ott, ahol az Úr akart mindig látni minket, és végül pedig az atyai házban, ahol sok lakóhely van, mindnyájunknak van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy van feltámadás, hogy van reménység, hogy benned bízhatunk, hiszen te bízol bennünk minden körülmények között. Köszönjük, hogy a száraz csontot megelevenedhetnek, hogyha te ezt akarod. Segíts nekünk, hogy merjünk bízni, és itt el lenni. Bízunk benned, és bízunk egészséges módon önmagunkban, és hadd tudjuk a te küldetésedet betölteni, hadd tudjuk mi is jó hírt, örömhírt, reménységet vinni másoknak. Te áld meg így a mi életünket és a teendőinket is, amiket ránk bízol. Köszönjük, hogy van reménységünk is, van feltámadás.
Amen. A helyünket elfoglaló 11. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket ennek az utolsó versét, az áldás.